13. fejezet. Ha nem tudnád, akkor most elmondom neked, mert a következő történetben ez is hozzátartozik a nagy képhez. Én egy olyan családba születtem, ahol nem csak egy, de két orvos is volt. Aztán nem ám akármilyen orvosok voltak. Lelkiismeretes és nagy tudású, szerény emberek voltak. Tudományukat a tőlük telhető legmagasabb szinten űzték és művelték. Izgalmas és érdekes emberek voltak. Habár két különböző emberről beszélek most, karakterükben, gondolkodásban egyek voltak. Optimista figurák, néha melankolikusan elgondolkodók. Rácsodálkoztak a világra minden egyes alkalommal, amikor újat és érdekeset láttak. Jé, hát ez így működik? Vagy ilyennel még nem találkoztam. Ez honnét jött? Ugyanakkor szakmailag olyan messze voltak egymástól, mint Sydney Makótól. Nagyapám, mint katonaorvos, ezredesi rangban az orvostudományt és mindent, ami ezzel kapcsolatos volt, úgy nézett, mint az emberiség győzelme a rossz, a nyavaja és a betegség felett. Minden egyes alkalommal, amikor beteget látogatott, vagy valaki benyitott hozzá a rendelőbe, újabb és újabb csatába ment az orvostudomány csodafegyvereivel, a penicillinnel, vagy épp a germicid kúppal. A lázmérőt, mint kardot használta, erőteljesen és nagy vonalakban rázva és karlendítések közepette rángatva vissza a higanyszálat a nyugalmi állapotba, hogy aztán a természet és a test melege megint kihívja ott őt egy harcra, figyelmeztetve a hozzáértő észt, hogy itt egy vírus keveri a szituációt, vagy épp egy elburjánzó kötőhártya rakoncátlankodik. Ilyenkor előkerült a stetoszkóp, mint kémlelő, lehallgató készülék, és az aknászok tapintásával, kopogtatásával fürkészett ki egy mellhártyagyulladást. Mindig hivatásának tetőpontján állt, és csalhatatlan érzéssel tudott diagnosztizálni. Napjai a család, a hivatás és a kártyázás, meg természetesen a sakk körül folyt. Beosztva a legnagyobb rendben és katonai precizitással. Ugyanakkor apám, aki valahol művészember volt, és csak az élet furcsa fricskája következtében lett orvos, másképpen élte meg ugyanezt. A hivatástudat, a szeretet és a szakmai tudás ott volt, de valahol a hangsúly nem annyira az orvostudomány hivatalos és elfogadott vonalán volt. Ő inkább az embert nézte, az esendőt, ami egyébként maga is volt. Nézte a lelket, a szeretetre vágyót, valakit, akit összegyúrt az Isten sárból és aztán rálehelt, és azt mondta neki, na, akkor most itt van minden, ami az élethez szükséges. Élj vele boldogan. Aztán magára hagyta, azzal a felkiáltással, hogyha szükséged van rám, akkor úgyis megtalálsz. Szóval, ott áll ez az ember tele félelemmel, szorongással és boldogságra várva. Ezt ő mind látta, az orvos. Életfilozófiájában volt lényeges különbség. Ő nem gyógyszert adott, nem recepteket írt fel, és kartotékokat töltött ki, hanem ő gyógyított. Azoknak, abban az értelemben, a szónak abban az értelmében, amiben ma az orvostudomány csak épp hogy kapiskál, csak félve meri azt mondani, hogy azt hiszem, a lelkedet kell rendbehoznom, mielőtt a tüszös manduládat. Mikor már felnőttem, Sanyi Manó mesélt el egy történetet nekem apámról, hogy jobban megismerjem azt az embert, akit büszkén és nagy megfontolással apámnak nevezhettem. Apu a Lipót mezőn rendelt, és a 12. kerület volt az övé. Rengeteg beteggel, pár gyárral, műhelyel és irodaházzal teletűzdelve, és természetesen iskolákkal, amiből volt vagy 6. Ennek az embertömegnek minden nyavajáját, búját, bánatát neki tudnia kellett. Feleletet adni mindenre, luttalptól a rákig bezárólag. Egy nap megszólalt a telefon a rendelőben. Sanyi Manó szokásához híven, ha épp nem volt sürgős dolga, ott lófrált apám körül. hol a táskájában matatott, hol az álmában csavarogtak együtt kifürkészhetetlen rengetegekben, hol zenéltek Budapest legelőkelőbb lebujaiban. Hol csak elmerengett és a semmittevés oly ritka érzésében lubickoltak. De egy biztos, hogy mindent együtt csináltak az életben, elválaszthatatlanok voltak. Barátok, tanító, társ és gyermekek. Gyermekek, amilyenek csak ők ketten tudtak lenni. Sanyi Manó rém szerette és valószínű, még mindig szereti apámat, aki ugyan már vagy 40 éve átcsúszott abba a régióba, amit mi úgy festünk le, hogy mennyország. A telefon másik végén egy ismerős hang beszélt. Doktor úr, szeretném, ha kijönne. Feleségem beteg, és nem tud lábra állni, magas láza van és köhög, pedig rendszeresen szedi azt a kanalas orvosságot, amit maga doktor úr felírt neki. Apám felírta a címet még egyszer, valamikor délután 4-re ígérte meg, hogy ott lesz. Egyelőre rendelni kell 2-től 3:30-ig, aztán jöhet a beteglátogatás. Lement a rendelés, rengetegen voltak, mint tanácsot, megnyugvást és biztatást remélt és kapott. Sanyi Manó ott ült a sarokban és bóbiskolt. Néha megjegyzett valamit apunak, vagy csak mosolygott a szituáción, vagy szemérmesen elfordult, mert férfi gyermek volt, és nem illik látni, hogy mások hogy vetkőznek le. Elérkezett az idő, hogy ki kellett menni a beteghez. Apunak volt egy motorja, egy 125-ös iló, amit még a német hadsereg hagyott itt. Ez a járgány épp megtette, nem kellett tolni, elvitte az embert oda, ahová el kellett jutnia. Sanyi Manó szokásához híven elkísérte aput az útra, hol előtte röpült, vagy épp a hátán kapaszkodva lengette őt a szél, vagy épp a tankon ült, és a piros sapkát a fülibe húzva nézett szembe az úttal, a sebesen közeledő s elsuhanó fákkal, bokrokkal, házakkal. Apu gyorsan vezetett. Mi a véleményed? Mi a baja a Kovácsnénak? Kérdezte Sanyi Manó. Szerintem megfázott, felelte apám, mert manapság egy nyavaja járja ezt a környéket, és már ő a 7. betegem, akinek ugyanazok a tünetei. Tüsszög, taknanyála összefolyik, fáj a feje, láza van és váladékos a köhögése. Lehet, hogy igazad van, én azért jobban megnézném őt. Valamit érzek, ami még ott van, és felborította az egyensúlyt. Mert tudod, itt arról van szó, bennetek emberekben egy beépített mérleg van. Ha az erre vagy arra billeg huzamosabb ideig, akkor gubanc van, vagyis betegek lesztek. És még valamit. Teljesen mindegy, mit teszel a serpenyő másik felébe, hogy visszaállítsd az egyensúlyt. Lényeg az, hogy fajsúlyában megfeleljen a másik oldalnak. A többit majd a természet elintézi. Te csak törődj az egyensúllyal. Kösz az orvosi konzultációt, de egyelőre az én feladatom, hogy meggyógyítsam. Majd megvizsgálom. Felmérem a tüneteket, és levonom a konzekvenciát. Majd az alapján döntök. Minden esetre te ne feledd, hogy a te orvosi táskádban nem csak gyógyszerek meg fecskendők vannak, láttam én ott cukrot, varázspálcát meg francia kulcsot. Te tudod a legjobban, hogy ezek a szerszámok azért vannak a táskámban, mert a kulccsal szerelem a motort, a cukor megy a gyerekeknek és a pálca. Hát, ezt elég nehéz megmagyarázni, de az is kell időnként. Neked vagy nekik kell? Azt hiszem, hogy nekik, de néha magam is eljátszom vele, és természetesen kiskegyed, és itt te rád gondolok, használod rendszeresen. Szeretem a színeit, nem az az unalmas fekete bot, vagy Isten bocsássa meg nekem, varázspálca, hanem a szivárvány minden színe rajta van, és a napsugár árad belőle, meg jókedv. Ügyes szerszám a javából. A beszélgetés így ment végig az úton, míg oda nem értek Kovácsékhoz, és be nem csöngettek az ajtón. Maga a férfi nyitott ajtót, és vezette be apámat a beteghez. Kovácsné, Teréz sápatan feküdt az ágyban, egy besötétített szobában, és a levegő áporodott, és nehéz volt. Egy picike, gyenge lámpa égett valahol a plafonon, és furcsa, nyomasztó árnyékokat vetett a falra. Öreg, poros kép a falon, valami őst ábrázolt, aki valaha dicsőséget hozott a családnak, meg a nemzetnek. Apám leült Teréz ágya szélére, és megfogta a kezét. Terézkém, mi van magával? Mitől esett így ágynak? Haj, doktor úr, a lányom itt hagyott bennünket, vagy 2 hete. Elment valahová vidékre, egy szót sem szólt. Egyetlen gyermekem, és se szó, se beszéd itt hagyott. Címét nem tudom, telefonja nincsen. Szeretném tudni, hogy rendben van-e, és beszélni vele. De ekkor már Teréz sírva fakadt. Zokogott, könnyei peregtek arcán, és az erőlködéstől köhögött. Ugye mondtam neked, hogy itt más is van, nem csak a nyavaja, vagy az a valami, amire te gondolsz? Szólalt meg Sanyi Manó. Persze, hogy elment, mert nem szereti a veszekedéseket, és amikor már az ember felnő, szeretné a maga életét élni, és nem gyerekként elvegetálni egy ilyen kriptában, mint ez a szoba. Nézz körül, ebbe bele lehet betegedni. Apám elengedte Teréz kezét, és oda ment az ablakhoz. Elhúzta a nehéz függönyt, ami elsötétítette a szobát, és kinyitotta az ablakot. A napfény hirtelen beáradt a szobába, elnyomva a gyenge lámpa fényét, és elkergetve a félelmetes árnyékokat a falról. Kinyitotta az ablakot. A friss levegő, a májusi virágzás, a megújulás illata árasztotta el a szobát, feloldva az áporodott szagot, s vele együtt a feszültséget. Teréz még mindig sírt, de már csak úgy magának, és pislogva nézte kint a felhőket, amik gyengéden lebegtek a májusi kék égbolton, és a diófára, ami közvetlen ott volt az ablak előtt. A napfénnyel, a friss levegővel kicserélődött a szoba hangulata. Az öreg bútorok is barátságosabbak lettek, és a falon lévő képen most már látszott a mosoly, ami oda lett festve, de ezt eddig nem lehetett észrevenni. Apu visszaült Teréz mellé. Sanyina van anó meg a párnára, és elkezdett mesélni egy lányról, aki a világ végére ment szerencsét próbálni. A történet tele volt nevetéssel, humorral, vidámsággal. Teréz Sanyi Manóval együtt gurult a nevetéstől. Kovács, a komoly férj aggódva jött be a napsütötte szobába, hogy mi folyik itt. A nevetés göcögő ritmusa őt is elsöpörte. 4-esben vagy 2 órát töltöttek így el. Hol harsányan nevettek, hol izgulva, paplan alá bújva hallgatták a mesét, ami bejárta az óperenciás tengert és a sivatagokat, még a nagy erdőt, ami egyébként egy kőhajításnyira volt a háztól. Mesefigurák jöttek és mentek. A boszorkány, akinek sárkányát ellopták a manók, és beépítették egy kovács tűzhelybe. Vagy szürke farkas, aki vicceket mesélve és hullahop karikával táncolva cserkészte be az arra tévedt nyulakat és őzeket. De volt a mesében aranydió, meg minden csuda dolog, amit csak a fantázia tud kreálni. Természetesen a lány az okos, szép, a család büszkesége áll a történet közepén. Emberségesen kiállt minden próbát, bizonyságul, hogy a szülők valahol mégiscsak jól nevelték, és a dolgok maguktól értetődve megoldódnak. Közben a nap piros fátyolba borulva lebukott a hegyek mögé, s még utoljára narancssárga lapos képét megmutatta Teréznek, mondván, minden megoldódik a holnapi nappal, meglásd. Teréz megnyugodott, lélegzete egyenletes lett, s a láza alább hagyott. És elaludt. Apám felállt az ágy mellől, megsimogatta Teréz arcát, és kezet fogott Kovácssal. Holnap még bejövök, de ne hagyja őt ágyba. Menjenek sétálni, menjenek el moziba, vagy barátokhoz. A dolgok rendbe jönnek, meglátja. Ami köhögést és a lázat illeti, az elmúlik egy pár nap alatt, a kanalas orvosság is megteszi ebben az esetben. Aztán felült a motorra, és elhajtott. Sanyi Manó ott ült a benzintankon apu előtt a motoron, és csak annyit mondott. Ez egy érdekes mese volt, még nem hallottam tőled. Minden esetre fajsúlyában elég ahhoz, hogy a mérleget visszabillentse a középállásba. Most már csak arra kell vigyázni, hogy úgy is maradjon. Én tudom, hol a lányuk, majd beszélek vele. A többi a te dolgod. S eltűnt a benzintankról. A motor továbbra is száguldott a sötét utcákon. Utcai lámpák pislákoltak, ritmusosan, ahogy a motor elfutott előttük. Az orvos, a mesemondó, a művész, a családapa, a haver fél órán belül hazaérkezett. A lovag várta őt a ház előtt. Hallom, új gyógymódot kreáltál. Te miket össze nem tudsz hordani egy jobb balanszér? Hülyére nevettem magam. Te, nekem is van egy problémám. Pirosnak kell egy pár dolog. Rajzolnál neki valamit? És beszélgetve, nevetgélve, vicceket mondva mentek a ház felé, még hallottam őket, míg be nem csukódott a bejárati ajtó mögöttük.